Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozunk a zsoltáros szavaival. Várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallott a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítem, törvényed a szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról, nem titkolom el szeretetedet a hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, szeretetedet, hűséged őrizzen szüntelenül. Annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utólért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem. Légy kegyelmes, Uram, és ments meg! Uram, siess segítségemre! Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a már lassan jól ismert ige szakaszban, az Efézusi Levél 6. fejezetében a 10-től 14-ig terjedő versekben. Az Efézusi Levél 6. részének 10. versétől tehát így olvassuk Isten igéjét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedden a bűnbánati Isten tiszteleten elkezdtük ezt a bizonyos sorozatot, a lelki fegyverzetet sorra venni. Megállapítottuk azt, hogy a római katonának a felszerelése az adott példát Pál apostolnak ahhoz, hogy írjon ennek analógiájára a lelki fegyverzetről is, hiszen minden bizonnyal az embereknek egy jelentős része felnézett ezekre a katonákra, tisztelték őket, ha nem is szerették, és azt az erőt, azt az összetartást, fegyelmezettséget, rendet, azt mindenki egy kicsit irigyelte tőlük. És valószínűleg ez motiválta Pált, hogy hát, ha ők ilyen szimpatikusok ebben a tekintetben példák, a Krisztus emberei is ilyenek legyenek. Legyetek összetartóak, engedelmesek az uratoknak. Beszéltünk arról, hogy be kell, hogy öltözzön az ember, fel kell, hogy öltözzön reggel, és fel kellett öltözni a katonának is a harchoz. Az első, amit Pál említett ebben az öltözékben, az igazság szeretet öve. Kicsit ez már értelmezés volt, ez a fordítás, igazság szerint az igazság öve, és elmondtam azt, hogy két különböző szó szerepel itt az újszövetségi görögben az igazságra. Az igazsággal, övével felövezni magát az embernek, amit a derekára köt az ember. A derék az egyben egy jelző is. Példabeszédek könyvében a 31. fejezetben olvasunk például a derék asszony dicséretéről. Vagy szoktuk azt mondani, hogy derék munka volt, vagy egy gyereknek valamit megcsinál, mondjuk, hogy derék fiatal ember vagy, vagy derék fiú vagy, és így tovább. Tartás, erő a derékban van, és az igazság öve, a tökéletes isteni igazság az az Jézus Krisztus. Ő kell, hogy összerendezzen bennünket, az életünket minden napon. Ma pedig tovább menve az igazság mellvértje, vagy páncélja, ami előttünk szerepel. Két szó van tehát a görögben az igazságra. Az egyik, a tegnapi, az a tökéletes isteni igazság, ami maga Jézus Krisztus, és aztán az itt ma szereplő szó, az pedig, ami ebből következik. Már tegnap is említettem, hogy talán lehetne igazságosságnak is fordítani, tehát az igazságnak megfelelő, az isteni tökéletes igazságnak megfelelő viselkedés, életmód, és így tovább. Ez a mellvért, ez a páncél, amit magára kell, hogy öltsön a hívő ember. Érdekes, hogy ehhez képest a mi bibliófordításunk a megigazulás páncéljáról szól. Nincs ezzel semmi baj, mert a lényege nagyon is benne van, sőt ez talán a legfontosabb. A megigazulás páncélját az ember, ha magára ölti, az azt jelenti, hogy neki, az illetőnek üdvössége van. Jézus Krisztusban bűnbocsánatot nyertem, meg vagyok váltva. Nagyon-nagyon fontos ez a tudás, ez a hit, ez a bizonyosság minden körülmények között. Viktor István, aki volt itt közöttünk a házasság hetén előadást tartani, meg már néhányszor utaltam is rá, kedves professzorom volt a teológián, ő például már jó ideje úgy köszön mindig, hogy mégis békesség. Valaki találkozik vele, kezet fog, és ezt fogja mondani, mégis békesség. Furcsának hangzik elsőre, hogy ő így köszön, pedig nagy jelentősége van. Mert ezzel ebben a két szóban benne van minden. Benne van az, hogy tudjuk, milyen világban élünk. Tudjuk, zaklatnak hírek, vannak nehézségeink, vannak betegségeink, vannak csalódásaink, vannak gyászaink, egy csomó minden terhel bennünket. Ő meg azt mondja, mégis békesség. Ebben benne van. Testvérem, tudom, neked is vannak terheid. Tudom. Mindenkinek vannak. De rajtunk a megigazulás páncélja. Jézus Krisztus megváltott. Mégis békesség. A körülményektől függetlenül. A páncél létfontosságú szerveket védte a támadásoktól. Ezen a héten az ovisaink, a Jókai Oviból elmentek egy ilyen tekes bemutatóra. Ez a terror elhárítási központ bemutatójára, ugye itt ilyen rendőri szervezet, annak is a kiemelt ága. Mindenféle dolgokat mutattak nekik, többek között megmutatták a golyóálló mellényt is. És akkor elmagyarázták, hogy amikor egyszerű fegyverekkel, ha lehet ezt így mondani, tehát, hogy kézi fegyverekkel számítanak esetleg támadásokra, akkor ezt veszik fel. De hogyha lehetséges, hogy valami nagyobb horderejű tűzfegyverrel kell szembeállniuk, akkor ebbe beletesznek egy betétet, egy ilyen kerámia vegyületet, és az a nagyobb horderejű lövésekkel szemben is valamelyest védelmet nyújt. Mondták is az óvónők, hogy jó nehéz, nem is gondolták, hogy ilyen nehéz tud lenni egy ilyen golyóálló mellény. Hát 2000 évvel ezelőtt ez a golyóálló mellény, ez a bizonyos mellvért volt, ez volt az, ami védte az embernek a mellkasát, a legfontosabb szerveket. Nekünk is védenünk kell magunkat, mert hát kapunk támadásokat. A sátán támad és megpróbál a legfontosabb szerveinkre célozni. Megpróbálja összetörni a szívünket, elvenni a hitünket, a reménységünket. Csalódjunk Istenben, legyünk bizonytalanok az üdvösségünkben. Higgyük el, hogy Isten nem is szeret bennünket, hiszen nem érdemeljük meg, nem vagyunk elég jók. Ezekben nagymester a sátán. Rendkívül ügyesen tudja bevinni azokat a lövedékeket. Ez ellen pedig a megigazolás páncélja ad védelmet. vegye körül a mi életünket, megváltásunk bizonyossága, reménysége, ereje. Nem véletlen, hogy éppen a római levélben, a 8. fejezetben, ahol legbővebben ír Pál apostol a Szentlélek áldásairól, a Szentlélek munkájáról az életünkben, hosszan tanít ezzel kapcsolatban. Ezt olvassuk. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít, ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, üldözés vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Hát ez az a páncél, ami körülvesz. Ez az, ami megóv. Ez a hit, ez a bizonyosság. És olyan jó, hogy Pál apostol ilyeneket leír, és hogy ilyen határozottan fogalmazza meg. Ő is elmondja, hát gyilkolnak bennünket, megköveztek, megostoroznak, megbotoznak, igenis szenvedünk. De az Istentől nem választhat el senki. Erről meg vagyok győződve, mondja Pál. Ez egy rendíthetetlen bizalom. Na ez az, a megigazulásnak a mellvértje, a páncélja, amit magunkra kell venni minden nap. Aztán mondtam, hogy az igében itt szereplő igazság szót igazságosságnak is lehetne fordítani. Azt jelenti, hogy az igazsághoz méltó élet. Azaz, ha valaki magára ölti a megigazulás páncélját, Krisztusivá lesz, megváltottá, az nem simliskedhet tovább. Ott nincs helye sumákságnak, ott nincs helye csúsztatásoknak, világi eszközöknek, hanem az igaz Krisztushoz méltóan kell járni és élni. A bűnnel, a megalkuvással nem operálok. És van még egy érdekes üzenete az igének. Ahogyan el is mondtam, a római birodalom adta az ő katonáinak ezeket a harci eszközöket. A birodalom szerelte fel őket, és ahogy elmondtam, azért is, hogy egységes legyen. Mindenkinek ugyanolyan felszerelése legyen, mert ha ez nem így lenne, hát akkor bizony összevisszaság lett volna, és hamar vereséget szenvednek. Azonban ezzel a páncéllal kapcsolatban volt némi tennivaló. Azt olvastam, hogy a római birodalomban az egybefüggő lemezpáncélt csak jóval-jóval később kezdték el használni. Ugye, amit a középkorból ismerünk. Az az jó nagy, súlyú eszköz, amit magukra öltöttek, bár fel se tudták azok a lovagok annak idején ezt venni, hanem fel kellett őket öltöztetni. Elestek, nem tudtak benne felállni, és így tovább. De kiválóan védte őket valóban kardozásnál, dárda ellen is sokszor. Ebben az időben azonban ez a bizonyos mellvért láncból volt. Egy ilyen láncfonat. Az is megfogta, mondjuk a karcsapásokat felfogta. De az érdekes az, hogy a római birodalom kiosztotta ezeket, de nem volt S-es, M-es, L-es, XL-es méret, hanem egységes méret volt. De az emberek, a katonák, azok nem egységes méretűek. Kisebbek, nagyobbak, mindenfélék vannak. És megkapták ezeket, és kaptak hozzá egy segédeszközt. Azt nem tudom, mi a neve, azt nem láttam, azt nem olvastam, de hogy lehetett rajta szűkíteni. Meg tudták csinálni azt, hogy testre szabták. Az adott illetőhöz megfelelő méretűre alakították. Nehéz, macerás munka volt, de az idősebb katonák értettek hozzá, és ők segítették a fiatalokat. Jött egy újonc, megkapta ezt a láncból való mellvértet, kiderült, hogy lóg rajta, kétszer akkora, mint ő. Hát akkor az idősebb katonák azt mondták, hogy gyere fiam, és akkor segítettek. Elkezdték ezt a mellvértet valahogy úgy átfonni, azt a dróthálót, hogy illeszkedjen valamennyire az illetőnek a testére. Ez azt üzeni, és nyilván erről tudtak annak idején azok az emberek, a kortársak, azt üzeni nekünk ez az ige, vagy ez az dolog, ez az esemény, hogy nekünk is segítenünk kell a másiknak a páncél felöltésében. A megigazulás páncéljának a felvételében. Egymásra vagyunk utalva. Egyedül nem megy. Egy hitben új, kiskorú, sok minden nem tud még jól. Sok mindenhez nem ért. Annak idején, ha valakire nem illeszkedett a páncél, akkor sokkal több szabad terület volt a testén. És gondoljuk el, hogy valakinek egy jó nagyméretű páncél adott ott, és nem szabták volna rá, akkor nyilván itt is egy hatalmas lyuk tátongott volna, és nem a nyakáig ér. Van egy szabad felület, a keze alatt is, és sok helyen. A sebesülés, a halál kockázata sokkal nagyobb. És a hitben kezdőt is, ugyanígy a sátán sokkal könnyebben megingatja a hitében, az üdvössége bizonyosságában. Sok példát látunk erre, vagy a saját életünkből is hozhatunk erre példát. Én biztosan átéltem, de szerintem a legtöbb hívő ember ezt átéli, hogy jön a sátán, és elkezdi az embernek a hitét kikezdeni. Mikor például valaki bűnei bocsánatát megkapja, örvendezik, csordultig van a szíve boldogsággal, aztán eltelik néhány nap, néhány hét, és vétkezik. És akkor jön rögtön a sátán, és bevisz egy jó kis ütést, és azt elkezdi elhitetni, hogy te vagy hívő. Hihen a hívő, hát már is vétkeztél. Milyen ember vagy te? És elkezdi kikezdeni a hitet, azt a picin kezdetet, azt a kicsi hitet. Megpróbálja tönkretenni, lerombolni, elpusztítani. El akar hitetni. Ne gondold azt, hogy az Isten mindent megbocsát. És ilyenkor nagyon fontos, hogy ott legyen ez ilyen kezdő mellett valaki más, aki segít neki. Hogy igazgassa azt a páncélt rajta, az igazság mellvértjét, mert ha nem, akkor egyre több ilyen támadás sikeres lesz, és a sátán komoly sebeket fog ejteni. Az igazság mellvértjét is tehát fel kell venni, hiszen az egyik legfontosabb védőfelszerelésünk megvéd a sátán támadásaitól, és Jézus Krisztus nevében meg lehet tagadni, el lehet űzni gonosz lelkeket, mert az ő nevére minden név, minden térd meghajol, és ellenségei eliszkolnak. Ebből következően a keresztény ember igazságosan is jár el a mindennapokban, nem megy bele sikamlós ügyletekbe, nem lesz megalkuvó és hazug, mert Krisztus követségében jár, az ő katonája, az ő megváltottja. Mindezt Isten szent lelke végzi el bennünk, és imádkozzunk is érte, hogy ez így legyen, hogy minél inkább kiteljesedésre jusson az ő kegyelme az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogyha a mai napot úgy kezdtük, hogy magunkra öltöttük ennek a lelki fegyverzetnek minden részét, minden darabját. Kérünk téged, Urunk, hogy legyen fontos számunkra az igazságnak az öve, a megigazulásnak a páncélja. Szeretnénk, Urunk, üdvösségünknek bizonyosságában megmaradni, megállni szilárdan. És imádkozunk azért, hogy így lehessen oltalom alatt az életünk. Tudjuk, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk, hanem olyan lelki-szellemi erők ellen, amelyek fizikailag megfoghatatlanok. Köszönjük, hogy neked ezek fölött is van hatalmad, hogy te legyőzted őket is, és a te nevedben mi is megtagadhatjuk őket. Segíts abban, Urunk, hogy ez meg is történhessen. Urunk, a sátán megpróbál bennünket kikezdeni, a hitünket, az engedelmességünket, az odaszánásunkat. Könyörgünk ad, hogy mi szilárdan megállhassunk a benned való hitben. És kérünk azért is, hogy legyen fontos a másik ember számunkra, a mellettünk lévő. Ha látjuk, hogy valami nincs rendben rajta vele, akkor hadd tudjuk szeretettel igazgatni, helyreállítani, hogy megvédjük egy nagyobb támadástól. Kérünk téged, Urunk, így őrizd azokat, akik különösen támadás alatt vannak, akik gyászolnak, akiknek a szívében ezért kétségek is ébrednek. Légy, Urunk, azokkal, akik beteg ágyon fekszenek, ahogy jön a meleg, egyre nehezebb elviselni azt, hogy az ember nem tud kikelni az ágyból. Egyre fájdalmasabb, egyre aggasztóbb ott az ágyban feküdni. Kérünk, Urunk, légy ezekhez a testvérekhez irgalmas, akár otthon, akár kórházi ágyon szenvednek. Imádkozunk, Urunk, hogy a te kegyelmed újítson meg mindnyájunkat, pünkösd ünnepére, így készíts minket lelked által. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, őrizze meg a ti lelketeket, elméteket, testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.